figyelmeteket. Bukics Ferenc Szörnagy vagyok, a Szerényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanítok, és ez, ami igazából semmit nem jelent, és semmit nem mond az egészből. A Balanta Mozgalomnak vagyok a alapítója, de igazából csak az egyik alelnöke, mert tudom, hogy mikor kell elmenekülni a felelősség előtt. Kicsit röviden a Balantáról, mielőtt még belevágnánk a mélységeiben, hogy nagyjából tudjuk, hogy ez mi ez, és hogy hova tartozik. Ma a jelen pillanatban Balanta hagyományos magyar harcművészeti stílusról van szó, ez azt jelenti, hogy ez a magyar stílus. Ez egy önálló harcművészeti rendszerről szól, ami elsősorban a magyar emberről a személyiségfejlesztési, képességfejlesztési rendszerét alkalmazza és működteti, illetve hát természetesen a közösségformási rendszerét is működteti. Most jelen pillanatban a Kárpát-medencében kb. 2000 fő foglalkozik Barantával. Jelen pillanatban 50 helyszínen folynak felkészítések, és ami külön öröm ebből a szempontból, hogy már az egy tucatot átlépte Székelyföldön a Balanta csapatoknak a számára. Ott minden hónapban 2-3 új csapattal vagyunk, többen, és még az azért, amíg megtartottuk a foglalkozásokat, úgy látszik, nagyon megérkezik az ott lévő embereket, ugyanis aki ahonnét érkezett utána, ahova visszament faluba, utána tudból elkezdte ezt ennek a dolognak a szervezését. És még egy fontos dolog, hogy a Székelyföld mellett, természetesen a Parciumban is vannak Balanta csapatok, de megtörtént a Felvidéken is egyfajta új helyfoglalásunk, hogy Dunaszerdahely megalakult az első Balanta csapat, és ők nekik is megvan már az első komolyabb bemutatójuk. És volt szerencsém látni őket, hogyha el tudták varázsolni az embereket, akik megnézték őket, akkor már valószínűleg jól tudják a dolgokat, és azt mutatják, amire szükség van. Ugye ez a bizonyos dolog, ami Barantának hívunk, és hát most mondjuk már is, hogy ez a Baranta szó, hogy ez mit is jelentett, ezt majd egyszer majd remélem egy könyvben jól megnézi valaki, meg elolvassa, mert rengeteg dolgot jelent, és ez az idő most nem lesz mindenre alkalmas. Egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, így előzetesen egy élményt megosztani. Szombati napi élményemet próbálom megosztani. A Magyar Harcművészetek Összövetségének most volt éppen egy évzáró harcművészetek gálája, ahol 15 stílust hívtak meg, és utána évek után ismert stílusként szerepel a Balanta, természetesen őt is. És hát azt a szeretetet, amit ott megkaptunk szakemberektől, 5-6-7-8 danos mesterektől, akik valamikor nagyon régen kezdték el ezeket a dolgokat gyakorolni, akiknek a nevét mind Kínában, mind Japánban azért még most is felemlegetik, tehát elég sok mindent leraktak az asztalra. Ha ezek az emberek el tudtak varázsolódni ettől a dologtól, és látják az értékét, akkor azt hiszem, hogy nem kell beszélnem arról, hogy olyan, mint mondjuk harcművészet ez mennyit ér, vagy mennyit nem ér. És van még egy még fontosabb dolog, hogy amilyen hatásra tudtuk lenni az ott lévő emberekre, az mutatja, hogy mennyire magyar ez a Baranta. Ott amellett, hogy nagyon sok jó szót kaptunk, és kaptunk egy 4-5 perces álló tapsot a minket megnéző emberektől, hát ezt tudjuk, hogy valószínűleg, hogy nem sikerült volna sokáig húzni ezt a fesztivált, hogyha mindenki 4-5 perces álló tapsot kapott volna, nem kapott mindenki. De mi nem azért kaptuk, mert szerintem mi voltunk a legügyesebbek, hanem mert mi a szívünket adtuk, azok, amik mi vagyunk. És amikor az ember azt látta, hogy néhány embernek a szemében megjelennek a könycseppek, akkor az egy valamit tudok csak mondani, amit katonaként is tudtam tapasztalni, az, hogy a magyar ember az minden körülmények között, bármilyen útra is indult el, ugyanaz maradt, magyar ember maradt. Ezt katonaként akkor tapasztalom, amikor szerves kultúrával semmilyen kapcsolatot nem tartó katonáink, illetve a magyar népi kultúrát megvető és azt nem is ismerő katonáink kimennek mondjuk békefenntartó feladatokat végrehajtani, és attól a pillanattól kezdve, amikor idegen helyen vannak, és külső emberek kezdik lemérni, hogy ezt most mik vagyunk mi valójában, ugye, mert ott mondjuk egy afgán fogja lemérni, vagy egy hasló fogja lemérni azt, vagy egy iraki fogja lemérni azt, hogy mi a magyar ember, akkor attól a pillanattól fogva valamoknál oknál fogva a magyarok, akik amúgy semmit nem tudnak a szerves kultúráról, és nem tudnak a szerves műveltségről, és amúgy lehet, hogy meg is vetik a saját vidéki életüket vagy korábban, ezek a katonák elkezdenek magyarul működni. Ugyanis amikor ott a pastú nézi, és akkor hiába van ugyanolyan egyenruhában, ő pontosan tudja, hogy ez másképpen működik ez az ember. És akkor nézzük meg, hogy a hasonló nagysággal kint lévő országok, mint mondjuk Bulgáriának vagy Romániának a hadseregéből, vagy más országok hadseregéből, vagy mennyi áldozat van egy ilyen műveletek során, és nézzük meg, hogy a magyaroknak mennyi áldozata van. Hát eddig egyetlen egy voltam is véletlen kép jött létre, és direkt támadásban a magyarok nem is nagyon részesültek az elmúlt 10 év során. Ez egyetlen egy dolog miatt van, másképpen működik, mint a többi ember, és ez meglátszik attól a pillanattól fogva, hogyha valahol megjelenünk, és bármennyire is próbáltak bennünket elbutítani, próbáltak bennünket rosszabbá tenni, de valami úton, módon állandóan újból és újból előjön ez a tartalom, megmutatkozik, és a külső szemlélő számára egyértelművé válik, hogy ezek másmilyenek, mint a többi ember. Mit szoktak erre mindig mondani? Jókedvűbbek, közvetlenebbek, gyorsabban tudunk kapcsolatot teremteni olyan népekkel, akinek a szavát se értünk, egy darabot se értünk bőle, és mégis már néhány mutogatás után már mindenkinek vigyorra görbül a szája akkor, amikor egy magyar emberrel találkozik. Hát ezeket a jó értékeinket kellene jól megőrizni, és tudomásul venni azt is, hogy akikre úgy gondoljuk, hogy őbenük már semmi sincs ebből, az egyetlen egy dolog van, csak egy falat kell egy kicsit megbillenteni, mert az amúgy is már nagyon billeg. És abban a pillanatban az ő számára is pont olyan világos lenne, mint a többi ember számára. Ugye a Barantának van egy nagyon fontos jelképe, ami a rakamozi tudómodarat választottuk annak idején jelképnek. Az a kezdetekhez is kapcsol bennünket, hiszen az az öl, amiből elindul az, és az a, ugye, amiből a nagy híres népek sokasága és utódó sokasága fog kelni, ugye? Hogyha visszanézzük a mondást. Ebben a lakomozi turulmadár ellátja azt a feladatot, mint sólyom, ellátja azt a feladatot, hogy a teremtett világ teremtő ereje és a teremtőnek a teremtő ereje közötti kapcsolatban közvetít. És ugye, hogy a karácsonyhoz akarunk megint csak visszatérni, akkor valójában ugye a Jézusnak a földeszületése és ennek minden évben való megérése az ugyanazt jelenti, mint a sólyom röpvetésnek az időszaka. Vagyis azt, hogy a két erő, a földi teremtő erő és az égi teremtő erő találkozik egymással. Kapcsolatban lehet egymással. A régi szokásrendszerünk ez tökéletesen fette ugyanezeket a mondani valókat, és hát a Barantának van egy nagyon fontos célja, hogy azt a feladatot, amit fölvállalt magának, azt ennek a szimbólumnak a szerelében élje meg. Ez pedig azt jelenti, aki emlékszik rá a szimbólumra, hogy van két fióka, az ő fiai, amiből az egyik lehajtja a fejét és aláveti magát annak a dolognak, amit ez a madár képvisel, a másik pedig úgy csikket felfelé, hogy a hóna felé. Valaki esetleg nem vetközök. Vetközök? Próbálok akkor. Ez így néz ki. Na ő az, aki csikken, és ő az, aki aláveti magát ennek a dolognak. Ez a magyarságnak az a két része. Az egyikünk az elfogadja a hagyományt, és tiszteli azt, a másik pedig azt mondja, hogy nem oda Buda, majd én eldöntöm, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, majd én megfogom, ki fogom találni, hogy a világ hogyan működik, és azt is megmondom, hogy én nem vagyok senkinek örököse, főleg egy ilyen nem tudom honnét szalajtott népnek, mert ővel ezt elhitették. Ez körülbelül ugyanaz, mint amikor a román emberekkel elhitették, hogy ők románok, amikor közben hunok, pesenyők, húzok és tatárok és egyedeknek a maradékai, meg székely maradékairól van szó. A kérdés az, hogy igazából mit hiszünk el önmagunkról. Hát a Barant abban próbál segíteni, amit fölvállalt, hogy a magyar embernek a neve tartson, mint a föld tart. És ehhez egy összerakott szellemi, érzelmi és testi működést kell elindítani ebben az országban, a cselekvő magyarságnak a programját kell megvalósítani. És akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy Barantáról beszélünk, mint harcvérfüli stílusról, az nem magyar embernek szól. Az kifelé szól. Annak, hogy valaki meg tudja ezt határozni, hogy ez micsoda. Mert a magyar ember számára egyetlen egy dolog van. Elkezdeni az életet, és magyar emberré válni. És utána azt magyar emberként befejezni. És ebben már nincs harcművészet, nincs gazdálkodás, nincs egyéb külön-külön szétszerve. Az egyetlen egy dolog van, ezt az értéket megteremteni. Ugye azt mondták éppen a vasárnapi szentmisén, hogy fel kell nevelnem önmagamat. Ez egy fontos gondolat volt, amit megjegyeztem ott. És igen, hát nekünk fel kell nevelnünk önmagunkat ahhoz, hogy erre az útra igazából oda tudjunk találni. A külső embernek, tehát a külső szemünknek meg kell határozni a barantát, mert valójában a baranta nem más, mint a történelmi magyar harci testkultúra összegzése, annak egyfajta filozófiai, testkulturális, technikai rendszere, egy személyiségfejlesztési módszere, de valójában nem szól semmi másról, mint a magyar embernek a felkészítéséről. Hogy ezt kicsit még jobban megvilágítsam, most megpróbálok mindenkivel úgy nézni, mint aki a szerves műveltségben jártas, és az önök számára nem a baranta létezik, csak amikor beszélnek róla más embereknek, akkor nyugodtan mondják, akik ezt nem értik ennek a működését, hogy baranta. Hát alapvetően, aki szerves működésben gondolkodik, annak egyet tudok mondani, hogy a magyar ember egyszerre látta el mondjuk egy apa, családfő. Egyszerre látta el családfőként a szakrális teendőket, látta el a gazdasági feladatokat, és látta el a önvédelmi, honvédelmi jellegű feladatokat is. A magyar ember egészként él és létezik, a világból egész szíven véve gondolkodik, nem választ külön semmit. Ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki azt mondja, hogy ilyen harcos rendek voltak, és olyan valamikor én is így indítottam el a kutatást, ez nem igaz. A magyar ember az akkor is, amikor egyszerű parasztember volt, ő akkor is harcos volt, és akkor is pap is volt, és akkor is gazdálkodó, az Isten által részére lehetőséget teremtő, földdel bánó, teremtő erővel rendelkező ember volt. Bármelyiket kihagyjuk a személyiség fejlődéséből, bármelyiket kivesszük az életéből, nem tudja beteljesíteni a sorsát, és nem tud arra szintre eljutni, mint ahova kellene. Akkor se, ha nem találkozik a földdel vagy az állatokkal, nem érzi meg ennek a típusú teremtésnek az erejét, akkor sem, amikor nem találkozik a rítusokkal, és akkor sem, amikor nem fog találkozni a saját maga harcosságával. És amiről tudjuk, hogy ez a harc, ez nem militarizmus, ez nem háború, ez nem a másik elpusztítás, ez a másik emelése. Egy egészen más jellegű harc, és ami ugye egyfajta mondani valója a két szkítáról, aki egymásnak a hátát vetve küzd, hát ez is egyfajta hozzáállásunk ahhoz a harchoz, mi gondoltunk. A legfontosabb a harcban nem az, hogy győzzük a másikat, hanem az, hogy emelni tudjuk a másikat, de a teljes értékünket megmutatva képesek legyünk arra, hogy ez az érték a másikat emelje, és miután mi megmutattuk teljes értékünket, ez az érték növekedjen. A baranta nem lenne magyar, hogyha nem magyar alapokra épülne. Olyan mire épülhet a baranta, hát ugye sokáig nem lehetett erről a dolgokról hallani, elsősorban én vagyok a bűnös ezzel kapcsolatos. Méghozzá azért, mert amikor kifejlesztettük már a rendszert és már működött, akkor voltam olyan buta és fiatal, most is az vagyok, hogy teljesen más érteknek volt alárendelve, tehát egyfajta úgy gondoltam, hogy a szolgálat az nagyon fontos a mi esetünkben, és hát elkezdtünk szolgálni, de olyan érteket szolgálni, ami ez igazából semmi közünk nem volt. Tehát itt a barantában sok mindenki találkozott, már csak akkor nem úgy hívták. És méghozzá azért, mert mi voltunk olyan bolondok, hogy nem nevén neveztük saját magunkat, miközben a tartalmat szerint építettük fel. De attól a pillanatok fogva, amikor ettől a gondtól megszabadultunk, attól a pillanatok fogva sokkal dinamikusabban változott meg a helyzet, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy minden évben kétszer annyian vagyunk. Ami nem azt jelenti, hogy ugyanannyi ember benne is marad. Mert folyamatos az áramlás ebben, és hát megpróbálom megmutatni, hogy vajon mi miatt, milyen tartalmak miatt jönnek ide az emberek, és próbálnak ehhez a dologhoz hozzáfogni. Az egyik nagyon fontos dolog, amit nem szeretne Gábor, ezt most gyorsan ide fel, résen, az egyik az az idő, ami különböző korszakokra osztja fel az embernek az életét, meg egy névnek is az életét. Nézzük meg, hogy a barantának egyáltalán a rendszere hogyan lett kialakítva. Ugye voltak ilyen elképzelések itt, hogy ezt részt le kell hozni, tehát mindenki szerette volna. Körülbelül amikor én ezt a munkát elkezdtem 1991-ben, akkor rengeteg olyan ember volt, aki hát valamit ebben kapcsolatban meg akarta alkotni. Hát ők úgy gondolták, hogy van az időszaka, legyen ez a krisztusi születésnek az időszaka, és akkor valamit megcéloztak, valamelyik időpontot megcélozták, hogy ettől a pillanattól fogva majd ők belenyúlnak a rendszerben, és akkor tökéletesen tudni fogják, hogy legyen. Olyan, mintha csontokból akarták volna kivonni a géneket, hogy újból honfoglaló harcosokat csináljanak. Tehát körülbelül ilyen elképzeléseként így voltak. Volt, aki kínai kungfut akart hungarozni, volt, aki teljesen idegen, nyugat-európai dolgokat ide behozva, a középkori dolgokat, azokat feldúsítva, ebből most a katonai hagyományi csapatok jelentős része így működik. Abból próbálta meghatározni a magyar embert, mert nem kevés információ volt ugyanerről a magyar korszakról, és hogy sorolhatnám az elvetemült kísérleteket. Én azért mondom őket elvetemültnek, mert van egy nagyon fontos elvetemültsége benne a jó szándék ellenére, az, hogy nem voltak hajlandók tudomásul lenni, hogy a magyar nemzet létezik, és hogy értékei vannak. És miután ebben ők nem hittek, ezért nem is tudta, egy valamiben nem voltak hajlandók elmérni, ezt úgy hívják, hogy magyar kultúra. Ha hittek volna benne, akkor ugyanaz az útra már régen rátalált volna sok mindenki más. Annyit kell tudni az egész dologról, hogy mit is keresek én ebben a dologban. Valaki meg szokta kérdezni, milyen ott a parancsnátok, amit az eszemet tudom. De ez se igaz így. Annyit tudok, hogy gyerekkoromban már ilyen üldöztük, vertük egymást az erdőn, amennyire csak lehetett, kint a mezőn. Olyan eredetemű dolgokat is csináltunk, hogy műanyagból ilyen szemüveget készítettünk magunknak, hogy ne tudjuk kilőni egymás szemét, és az erdőt egymásra vadásztunk. Magunk által készített így anggal. Ez nagyon fontos harci tapasztalás volt különben.
Pedagógusoknak mondod.
Igen. De ez kisgyerekként zajlott. Tehát aki tudja, hogy egy falusi kisgyereknek mekkora szabadsága van, és hogy mekkora öröm is ez a szabadság. Itt az idősebbek, akik itt vannak, ezek tapasztalták ezt a típusú szabadságot, és azt is tudják, hogy a mai gyerekeknek lapság az életük ehhez képest. És ne csodálkozunk rajta, hogy ők egy kicsit másak és másképpen gondolkodnak, mert ezt a rabságot, ezt mi teremtettük meg nekik. Ezt a rab állapotot, és hát a szabadságnak egy bizonyos fokában nem megélése, az ide vezet. Annyit kell tudni, hogy 1981-83 között én nekem megcsodáltam a teheneket. Az a dolog arról szólt, hogy Paffi utca 1-ben laktam, a falu szélén lévő házban, és mindig elvonult szépen a csorban, akkor még volt ilyen. És körülbelül 200-300 tehenet, azt kihajtottak a rétre. És az volt egy nagy csoda, hogy reggelzve kimentek, és épp ahogy csak volt valami kis tőlük, és amikor este bejöttek, akkor 40 liter tej volt benne. És hát ez egyszerűen ugye felfoghatatlan folyamat volt, ezt nekem valahogy meg kellett fejteni, hogy ez hogyan zajlik le ilyen rövid idő alatt, hogy egy ekkora pusztúja felrakodnak. És hát kimentem a csorda után kisgyerekként, és ott hát tettem, vettem, meg bujkálgattam az öreg külön, elég nagy volt a legelő, végig erdő veszi körül ott a legelőt, és vette az, ami ki nem jutották az olaszok. Annyi történt, hogy láttam, hogy az öreg unalmában rájött, mert botot forgat, meg csapkod, meg hajít, meg egyéb dolgokat csinál, tehát nekem nagyon tetszett, ahogy forgatott. Tehát addig ugye csellengtem, amíg egyszer meg nem szólított, hogy akkor most már be lehet fejezni, mert már egy hónapja nem lát semmi más, csak hogy bujkálgatok a bokorba, hogy kimehetnék egyéb. És akkor megmutatta, hogy melyik fából hogyan kell vágni egy botot, és szereztem is magam egy 2-3 ilyen képzett falusi legényt, aki legalább néhány percig hajlandó volt velem ilyen jellegű gyakorlásokat csinálni, és akkor elkezdtem ezt csinálni. Ez körülbelül 2 évig tartó folyamat volt. Majd utána ugye engem kitalálták, hogy elég magasra fogok megnőni, aztán nem lett belőle semmi. És hogy elvisznek kosárlabdásnak, és ebben a pillanatban zárult le, tehát egy kicsit az én barantás előképzettségemnek a kora, majd pedig a 90-es éveknek az elején kezdődött újból, amikor azt mondtam, hogy találkozva a katonai hagyományőrzéssel, hogy mindenki például a németalföldi vívást akart megtanítani az embereknek, és akkor kérdeztem, hogy tehát például a láncsővívást nem, miért nem csináljuk a magyar vívást, vagy amit ti ott odahaza tanultatok. Én akkor még azt hittem, hogy ezt mindenki tanulta minden gyerek. És akkor kiderült, hogy hát ők ilyenről nem tudnak. És akkor határoztam el, illetve hát még László Gyula bácsinak volt egy lökése ehhez a dologhoz, hogy komolyan kezdjük el kutatni azt, hogy mik a magyar tartalmak. Aztán utána sikerült egy levelet elfognom, történelmi olvasmányaim során, amiben ludovikás katonatisztek beszélgetnek arról, hogy ők a gyűjtés folyamának ezzel kapcsolatban, hogy magyar harci tartalmakat kezdenek először gyűjteni. Hát ennyi végül is a rövid tartalma az, hogy én miért kezdtem el így úgymond garantálva és magyar harci tartalmakkal foglalkozni. És akkor nézzük meg, hogy a gyűjtés az hogyan indult, tehát mi az elve. Az elve nagyon egyszerű. Azt mondjuk, hogy itt vagyunk, hát itt nem fogunk belecsapni 1500 meg 3000 évvel ezelőttbe, hanem megállapítjuk, hogy a kezdő pontban mi az, amit magyarnak tekinthetünk. Elmegyünk egy pásztorhoz, megtanulunk tőle különböző dolgot, ostor technikát, bot technikát, kés technikát, meg sok egyéb más, akkor körülbelül azokat tartalmazni fogja azokat a elemeket, amiket mi fontosnak tartunk. És ez még a jelenben, ez a jelenben folyó kutatás még most is tart, akár is szülő, még most is van kitől tanulni. Sőt, olyan embertől, aki nem is annyira idős. Ő persze nem mindenki tudja, hogy ő éppen ilyen harci jellegű tartalmakat írt, akkor csak mi ezeket a magukat szépen kiemeljük, és újból termékeny talajra kezdjük rakni. Aztán, hogy elkezdtünk hátrafelé lépni az időben, akkor azt mondjuk, hogy hát volt néprajzi kutatás Magyarországon, elég hosszadalmas, tévéfelvételek készültek, filmfelvételek készültek, leírások készültek, fényképek, garmadája készült, és akkor rájöttünk, hogy például az 50-es, 60-as években hatalmas mennyiség készült, például a fegyveres táncoknak, pásztorbotolóknak, kettős botolóknak a kutatásával. És ott szépen ütnek, vernek, haraknak a legények, jányok, a korcsos cigányok és a többiek. Ezekről szépen összegyűjtöttük az anyagokat, majd utána haladtunk tovább. Ott van az 1928 és 41 között lezajlott Ludovikás gyűjtés, amelyik összegyűjti a magyar harci tartalmakat. Akkor ezeket már össze lehetett, párhuzamba lehetett állítani azt, hogy akkor most mi jó úton indultunk, de kiderült, hogy fették egymások helyett ezek a tartalmak. Utána léptünk tovább hátra, kiderült, hogy a régi katonai szabályzatokban rengeteg, az is benne van, hogy egy láncsás lovas ellen mit kell csinálni, hogyan kell félrejutni, mit kell, milyen technikát kell alkalmazni, hogyan kell fölkészíteni a vágóvából, a lovat hogyan kell előkészíteni, hogyan kell átúsztatni vele a folyón, és a többi sorolhatnám az összes többi ilyen dolgot, ez mind benne volt. Nem kell magyarázom senkinek, hogy nem az osztályok tanítottak meg bennünket lovagolni, de csak azért mondom, mert hát valaki azt mondja, hogy azokat a szabályzatokat, igen, hát a lovassági szabályzatokat, azokat szerencsére magyarok alkották. És ahogy haladunk egyre jobban hátrébb és hátrébb, eljutunk odáig olyan tartalmakig, amikor már csak képzőművészeti emlékeken tudunk utalni rá, mondjuk a Kavas-Lomnici Szent László freskóra, ahol mondjuk a Kunnak, meg Szent Lászlónak a küzdelme van. És hát kérem szép, onnét is lehet pusztakezes technikákat és nagyon sok mindegyeket összeszedni. A lényeg az, hogy ahogy megyünk ide távolod a múltban, lesz egy nagy tartalom, és akkor egyre kisebb tartalmak, amik megismerhetők. De a kérdés az, hogy ezeknek a viszonyok milyen egymáshoz. Látható-e köztük egyfajta fejlődés, egymásba való kapcsolódás? És ha látható, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez egy magyar tartalomhoz tartozik. Honnan tudjuk eldönteni, hogy igazából az magyar tartalom? Az, hogy a közösségi rendszere, amelyik ez megalkotta, az magyarul működik-e. És amikor azt látja az ember, hogy ez magyar működésként működik, akkor ezeket a tartalmakat szépen össze lehet gyűjteni, és eljutottunk nagyon-nagyon messzire. És amikor összegyűjtött anyagot megnéztük, amire én azt gondoltam valamikor, hogy csak néhány mozdulat lesz, akkor döbbenten vettük tudomást, hogy ezt a munkát az életben soha nem fogjuk befejezni. Tehát egy olyan nagyságú tartalom jött össze, amit most jelenti maga Barantának nevezünk, és körülbelül olyan 2500 technikai elemet tartalmaz. Csak mondjuk ostorral, most mondjuk 80 körül tartunk. Tehát, hogy ostorral mit lehet, hogyan lehet, milyen technikákat lehet működtetni. Most például az ostorából a technikáknak a működtetése, az pont 17-szer annyi, mint a másik nemzeteknél, amit legtöbbet tudnak erről a dologról. Ez olyan, mint a táncaink, meg a zenéink, meg az összes több egyéb dolog, hogy sok százszor annyi van, mint bárki más, és a másik nagyon fontos jellegzetességünk az, hogy kreatívak vagyunk, és ezt a kreativitást a magyar ember nem nyomja el. Olyan rendszert és szervezetet hoz létre, ami nem, ezt nem pusztítja el. Annyit kell tudni, hogy a távoli módban közben meg találtunk egy csomó utalást arról, hogy Baranta. Én azért hívtam ezt különben Barantának az első pillanatokról fogva, mert az öreg, aki tanított bennünket vinni, azt mondta, hogy most még csak barantáztok, aztán nehogy bölöködés legyen a vége. A barantázás azt jelenti, hogy még csak ugyan nem ütjük meg egymást, meg nem arról szól a dolog, hogy tényleg nedvesek vagyunk a másikra, addig barantának hívják, és addig, amikor még már kicsit agyonnak vagyunk csapni a másikat, akkor bölönködés. De most aztán akkor én még nem tudtam, hogy ez a szó mennyire fontos és mennyire miért tartalmakat akar. Közben kiderült, hogy van egy Baranta had, a kb. 1100 évvel ezelőtt a magyarság életében ez fontos szerepet játszott egyfajta kultikus intézményként, ami a legkiválóbb harcosok és a példaképeknek a gyűjtőhelye volt. És hogyha valahol valami probléma történt a törzsszövetségen belül, akkor mindegyik nemzetség és törzs adott ebbe a Baranta hadba ember, akik ott összejöttek, eldöntötték, hogy a hagyományokat és a törvényeket ki mennyire, hogyan sértette meg, és mi az eljárás. Ha még távolabb megyünk, akkor kiderül, hogy ez a fény nappal szövetséget kötött harcosok közösségét is jelentette nagyon-nagyon régen. És egy érdekes dolog az, hogy a kazakoktól, mongolokon, közép-ázsiai népekkel, most teljesen türkménekről is beszélek, kirgizekről is beszélhetek, ez a 17 ilyen nép egy mindentük össze, ahol a baranta szó megjelenik egy kicsit máshol, barinta, baranta, barta szóként, de a lényeg az, hogy hasonló tartalmat jelent. Fegyverrel foglalatoskodó férfiak közössége, akik védik a hagyományt és a törvényt. Illetve azt mondják, hogy a barátszó is innét számít, mert egy barátszó is innét származik, mert hogy azok, akik együtt vannak, azok barátként kell, hogy működjenek. Van, ahol a kazakoknál egy ősi jogot akar, az azt jelenti, hogy ha valaki véd a hagyományok ellen, vagy megsért valakit, akkor azt megillik, meg lehet támadni, persze nem szokod a vérét ontani egyéb, de mondja, egy jó ugye lehet verni, amennyire lehet, és el is lehet hajtani az állatokat is. Tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta erőszaknak az alkalmazása, ami megengedett erőszakot jelent. És hogy ennyi népnél jelen van, és hasonló jellegű tartalom, az arra mutat rá, hogy tényleg van valami ebben az két a dologban, hogy valamikor, amikor ezek a népek még együtt éltek és közös tartalmakat valósítottak meg, akkor ez ennek a dolognak már létjogosultsága volt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy baranta, hagyományos magyar harcművészet, akkor azt mondjuk, hogy kifelé beszélünk arról, hogy baranta, mert valójában a magyar embernek a alkotási, személyiség alkotási folyamatáról van szó, de van, amikor arról beszélünk, hogy baranta, hagyományos magyar harcművészet, akkor azt jelenti, hogy ez két a kultúrkörnek a legfontosabb jogszokásával beszélünk. Tehát ennyit így körülbelül a módszerről, tehát mi nem úgy csináltuk, hogy na most akkor belecsapunk az 1500 évvel ezelőtti időpontokból, és akkor onnét határozunk meg a dolgot, hanem ahogyan eljárhat egy mában élő ember, azt mondja, hogy a generációk egymást követték, minden generáció hatással volt a utána következőre, és a tartalmai éltek tovább, tehát mi a hagyomány elvében való hittel hajtottuk végre ezt a dolgot, és akkor azt mondjuk, hogy a magyar népi kultúra az egyik legtisztábban megőrizte a magyar tartalmat, és tiszta forrásból akarunk meríteni, akkor a barantát miből lehetett megalkotni újból, hanem a magyar népi kultúrából. Ennek ez azt jelentette például, hogy mondjuk egy ostor esetében, hogy elmegyek egy bácsihoz, aki tud hármat csapdítani az ostorra, összegyűjtjük, megtanuljuk, addig el nem moccanunk onnan, amit nem tudjuk. Utána elmegyünk egy másikhoz, aki csak kettőt tud, abból az egyik benne van ebben a dologban, amit eddig megtanultunk, de már egyet több van. És ugye melyikünk nem jut hozzá, hogy az idősek osztályból gyerekkorában ostor. És igaz, hogy mekkora fontos dolog volt az. És akkor rájönünk arra különben majd, aki például egy ostort fogott már a kezébe, hogy a régiek minden eszközt itt hagytak a kezünkben ahhoz, hogy újból visszavarázsoljanak bennünket abba a közegbe, ahol való vagyunk. De amikor egy ostort elkezdenek csattintani, akkor az biztos vagyok benne a ennél komlón is, vagy Salgótarjánban, vagy Tatabányán, vagy Oroszlányban is, összefutnak az emberek egy pillanat alatt, és a gyerekének a kezébe, hogyha odaadjuk, akkor a varázslás már meg is történik. És ő abban a pillanatban már is egy másik utat akar választani. Tehát még egyszer mondom, mindent a kezünkbe adta. Hagyományról fogok beszélni. Annak érdekében, hogy megértsük, hogy mi a baranta. És mi a barantának a lényege. A baranta mikor kezdjük el? Ugye minden népnek a nevelés, ezt mondjuk Napóleon mondta, 200 évvel a születés előtt kezdődik minden ember nevelése. Ez most az ő szempontjával egy igaz mondás volt. De így kezdjük. Születéskor kezdjük el, és tartozik, amíg meg nem hallunk. És a baranta erről szól, az életútról szól, és az életútnak a testi, lelki, szellemi megvalósításáról. És hát természetesen ennek egyébként a mondta modelljével, mint szerves műveltségnek a szerves kultúrának hívunk. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki például jó harcos legyen, vagy bármelyik dolgot nem tudja csinálni az életben, ahhoz kifejlődött egyéniségre kell lenni. Egy én is ég. Ezért kell válnia. Ez a feladatunk, ezért küldtek ide le bennünket. Az a dolgunk, hogy megvalósítsuk önmagunkat, ha meg sikerül valósítanunk saját magunkat, nem amit kényszeríteni akarnak bennünk, akkor kerülünk közelebb ahhoz a tartalomhoz, aki ide küldött bennünket. És akkor látjuk el a feladatunk. Ahhoz, hogy ez létrejön, ahhoz egy testi, lelki, szellemi fejlődésnek kell lenni. És ez a típusú fejlődés, ez a három szinten zajló fejlődés, ennek folyamatosan követnie kell egymást. Emelnie kell egyiknek a másikat úgy, ahogy mi szeretnénk az egyik embert a másikhoz emelni. Bármelyikben elmaradunk, az hatással lesz a többinek a fejlődésére. És hölgyeim és uraim, hogyha a testi képességeinkben alatta maradunk, a szellem és a lelki működésünk is sérül ettől a dologtól. És milyen egyszerű dolgot mondok. Hát mondjanak olyan, biztos mindenki mindig boldog az az ember, aki egészséges. Nem szokott megkeseredett ember közöttük lenni. És van még egy nagyon fontos dolog. Ezt az nullától a H betűig tartó időszakot olyan hosszúra kell kihúzni, ameddig csak lehet. Mert azért vagyunk itt, hogy a lehető leghosszabb időn keresztül hassunk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak. Ha arról beszélünk, hogy a magyar ember az egy értéket képvisel, ugye, és akkor, ha arról beszélünk, hogy nem az a lényeg, hogy más népek hogyan cselekszenek, és mit csinálnak, és hogyan valósítják meg az ő programjukat, hanem az a lényeg, hogy a magyar ember miért nem csinálja a saját dolgát. Ha még már csinálja, akkor a lehető leghosszabb ideig képviselje magát. Nem vagyunk olyan sokan. Tehát nekünk elméletileg a 10-15 millió embernek, hogyha mindenki értené végül a saját szerves működését, akkor ezt az időt a lehető leghosszabb időre kell kitolni. Annak érdekében, hogy ez működjön. Hogyan építették fel régen a magyarok a harcost? Hogy már kívülről próbálunk kicsit beletekinteni. Édesanyja, nagyon sokan voltak önök közül. Mondjuk a mondókák hozzá. Töröm-töröm mamákot, sütök neked kalácsot, cuccotol a motorra, neked sütöm. Az én kisfiam lélbabának hívják, tehát lélbaba. Eljönnek ide a kisfiamat. Akkor, amikor ezt a mozgást csináljuk, aki ezt nem mondta hozzá, és nem csinálta a gyerekével, azban biztos lehet benne, hogy a két agyféltek közötti kapcsolatot a korai időszakban nem teremtette meg. Ez a képességeknek körülbelül 80%-ával lesz gyengébb képesség a gyerek. Szellemi képesség, érzelmi képesség, mozgáshoz képesség, csíp-csíp-csóka. Aki ezt nem tette meg, ezeket ugye öljátékoknak hívja. Lépjünk tovább, ugye a korai időszakokról beszélünk. Az összes jellegű mondóka és egyéb jellegű dolog. Tudjuk, hogy a magyar nyelv egy önálló logikai rendszer. Azt határozza meg alapvetően gondolkodásunkat. Azok, amikor mondókákat elmondjuk a gyerekeknek, azok egy olyan logikai kapcsolatokat hoznak létre, amelyeket ha nem mondunk el, akkor nem tudunk magyar ember csinálni. Nem tudjuk elindítani azon az úton. Ha nem tanítjuk meg azokat az énekeket neki, akkor nem tudjuk elindítani azon az úton. Ha nem tanítjuk meg azokat a táncokat neki, nem tudjuk elindítani azon az úton. Hölgyeim és uraim, a játékoknak a döntő többsége magyar emberé tesz bennünket. Aki nem magyar játékokat játszott, ugye Kodály Zoltán is azt mondta, annyival kevésbé magyar ember. Nézzük azt, hogy nézzük egyszer játékot, amit mindenki ismer. Nagy király katonát. Ki a győztes? Ki a győztes a nagy király katonát? Ki melyik csapathoz tartozik? Hát ugye kicsit különbözőség van az általános nyugati típusú játékokról. Egy csapat az egyik oldalon, a másik oldalon egy csapat. És a végén valakinek győzni kell. Ehhez képest az nagykirály katonát, ez másról szól. Vagy nyerjük meg egy görcölést például, vagy egy kondásozás. Szó sincs csapatokról, meg ki győz, meg ki nem győz. Játékos képességfejlesztésről van szó, és aki mondjuk tényleg látott egy görcölést már életében, amit csürkölésnek is szoktak hívni, az tudja, hogy taktikában, képességfejlesztésben milyen magas szintet kéne képvisel egy 7-8 éves gyereknek Magyarországon, 150 évvel ezelőtt. Mert ott vívni kellett, meg kellett tudni védeni magamat, és ki kellett menteni a társamat, hogy ne tudják megütni. Aki a játékot ismeri, tudja, hogy milyen mély tartalomról van szó. De akkor, amikor azt beszéljük, hogy táncokat, harci táncokat kell megtanulni, hiszen a harci tánc, tudjuk, hogy a magyar embereknek nem volt a forma gyakorlatai. Mert ez nem a mi lelki világunkkal van párhuzamban. A magyar ember szeret jól érezni magát abban, amit csinál, és az legyen hasznos is. Ez pedig azt jelenti, hogy fegyveres eszközös táncaink, azok valójában a mi forma gyakorlataink, amiben amellett rengeteg gyakorlás van, és eszközkezelés, lépéstechnika, egyensúlyi helyzetek megtartása, emellett van egy nagyon fontos funkciója, de az életnek szerves részét képezi, nem külön le attól, és jól érezni benne magunkat. Így van? A magyar ember nehezen működik ebben a katás világban. És még egyszer mondom, a magyar ember úgy tud működni, hogy az életnek a része legyen az, amit csinál. A tánc az élet része, a játék az élet része. Így van, a közösségi működés az életnek a része. Tehát amikor arról beszélek, hogy harcossá hogyan készítettek elő egy embert, akkor arról van szó, hogy azt a programot, amit a magyar kultúra nyújtott, ha azt valaki betartotta, akkor nem volt probléma. És akkor itt érünk rá igazából arra, hogy amikor egy 10-12 éves gyereket valaki azt mondta, hogy most érvel egy vitézt akarunk nevelni, akkor ő neki nem kellett magyarázni, hogy hogy tartsa a kezét. Hogyan álljon, hogyan ugorjon és hogyan forogjon. És párhuzamosan ezzel hogyan forgasson eszközöket, és közben hogyan énekeljen, vagy hogyan nézzen körbe, vagy hogyan próbálja megállapítani azt, hogy most mi történik körülötte. Mert ezt a játékban, a zenében, a táncban, a mindennapi élet gyakorlataiban, meg a munkában megtanulta. Annak az embernek, aki ezt megcsinálta pár milliószor, annak a lányjal való vívás, az egy másik egy lépés. És amikor ők ezt megfogták, ezt a 10-12 éves gyereket, hogy ővel még plusz harci tartalmakat adnak hozzá, akkor, hölgyeim és uraim, ma nagyon sok harcművész, aki sok-sok dammal rendelkezik, nem rendelkezik olyan mozgás koordinációval, mint azok a 10-12 éves gyerekek voltak akkor. Ez pedig azt jelenti, hogy a természetes élet adta a harci tartalmat magát. Mert maga a nevelésnek a struktúrája erről szólt. Erről is szólt, mert ez is az életnek a része volt. Mert a magyar ember élni szeretett volna, és a legfontosabb számára az élet. Hogy azt meg tudja élni. Nem harci kasztoknak a felkészítése zajlott. Mert a magyar embereknél, ahogy néha föltették a kezüket az előadásból, hát az nem úgy volt, mert a vitézeknek azoknak szolgáik voltak, és azok működtették, azok dolgoztak nekik. Hát mondom, nem tudom, melyik társadalmat nézi, mert a magyar társadalom nem rabszolgatartó társadalomként funkcionál, de hát ez sok száz éve keresztül jól meg lehet nézni, de mi a janicsának is külön kellett tanulni mesterséget, pedig ő aztán tényleg csak választott angolt katona, de őnek is legalább egy mesterséget a földben is ez érteni kellett, hogy ez szultáni rendelet volt. Tehát egy kicsit az indo-európai szokásrendszerben egy úr meg a szolga, próbálunk így gondolkodni, a magyar ember szabad ember volt évszázadokon keresztül, és ezt a szabadságát akkor is meg tudta élni, amikor már mindenfajta külső tényező megpróbált ellen dolgozni. Hagyományról beszélünk. Most, hogy megértsük igazából, hogy mi a varanta, tudni kell, mi az, hogy hagyomány. A hagyomány tudomány. Tudás. Az ember azért van itt a Földön, hogy megismerje az teremtett világ által lévő tartalmat. A nemzeteknek az a sorsa, hogy egyre több és több tudást gyűjtsenek, és a következő generációt még közelebb vigyék mihez? A teremtőhöz. A teremtő szándékhoz. Erről szól az a bizonyos tudásfelhalmozás, amit hagyománykészletnek nevezünk. Ez a tudásfelhalmozás, ez a hagyomány. A hagyománynak pedig mi a dolga? Hát ez nem egy náluk dolog, hanem arról szól, hogy ennek a generációnak is hozzá kell rakni a saját tartalmait, mert egy stabil alapra építkezett, és utána egy nagyobb kosarat, egy gazdagabb kosarat kell átnyújtani a következő generációk. Ezért vagyunk itt. Azért, hogy több legyen a világ. Ezért vagyunk itt. Van egy nagyon fontos tartalom ennek a hagyománytudománynak. Egy társadalmat nem az mérne, hogy mekkora piramist tud építeni. Nem is az mérne, hogy mekkora templom. Nem az, hogy egy darab embernek mekkora szabadságot és tudást tud biztosítani. A társadalomnak ez a legfontosabb mércéje. Egy közösségnek ez a legfontosabb mércéje. A hagyomány, az a tudás, a tudománynak az a része, amit minden ember birtokolt. A társadalom minden egyes tagjának odaadták, hogy tessék, ez egy bejáratot, kipróbál, tudásanyag, ami lehetővé teszi azt, az előtte lévő generációk nem éltek hiába, nem hiába kutatták a világról alkotott képet, a teremtő felé vezető utat, mert ők már megjárták ezt az utat. Ezeket a tapasztalatokat gyűjtötték össze, meg nem ismerték még, de a legnagyobb jó szándékkal ezt gyűjtötték eddig össze. A te dolgod és kötelessége, hogy ennél többet tudjál meg mindenről, és ez add tovább. A hagyomány erről szól, de ez a hagyomány képes volt arra, ne járjunk házassági tanácsadásra, hogy fel tudjuk nevelni a gyerekeinket, úgyhogy azok nem gyűlölnek meg bennünket, és nem dobnak be bennünket valamelyik öregek otthonában, hanem megtiszteltetésnek érzik azt, hogy együtt tölthetik a hátralévő időt az eleinkkel. Ahol az nem volt probléma, hogy hogyan kell párt választani magamnak, hogy hogyan kell esküdteni valahova, hogy hogyan kell az élet apró dolgait megérni, és hogy hogyan kell a halálra felkészülni. Mert ez a tudás, amik ebben benne volt. A hagyomány az a tudás, amit mindannyiunknak birtokolni kell ahhoz, hogy élni tudjunk. Ha nem tanuljuk meg azt, amit az előző generációk felhalmoztak, akkor azt mondjuk, hogy megtagadom az előttem lévő világot, minden fejlődését. Nekem erre nincs szükségem, mert ugye tapasztaljuk ezt nap, mint nap ma. Azt mondta, hogy felejtsd el a múltat, tehát ez csak kísér bennünket, mint egy rossz átok. És hogyha ezt eltől megszabadulsz mindentől. Igen, megszabadulsz minden alaptól. És ha volt még négy szakadék, amiben tudsz zuhanni, akkor ezután következik el. Még egyszer mondom, töröm a mákot. Aki ez idáig képes lelépni, ugye legugolni a gyerek mellé, az megtesz mindent annak érdekében, hogy zseniket képezve. Amit most zseninek mondanak, azt úgy hívják, hogy az átlag ember. Mert az ember azért van itt. Én egy egyetemen dolgozok. A képességeim 2-3%-át kell gyújtanom a munkámban, akkor sokat mondtam. És fogadjuk, hogy közöttünk van olyan ember, aki a saját munkahelyén kevesebbet. Igaz, hogy van? Akkor csak azért vagyunk itt 1-2%-okért? A Földön ezért vagyunk itt? Nem ezért vagyunk itt, hanem az, hogy az a 100% lehető legjobban megmutatkozzunk. A hagyomány ezt jelenti, ezt a tudásanyagot jelenti. Miért kell figyelnünk a régiekre? A idősebbeknek mondom, hogy tessék addig húzni, ameddig lehet. Nincsen kérdés, itt nem lehet feladni egy percig sem. Mert addig, amíg lehet információt átadni a fiataloknak, addig azt meg kell próbálni. A tudás egyik része a Barantában is hogyan érkezett? Az idősebb generációtól. Ott gyűjtöttük össze a különböző dolgokat. A hagyományban is így jön, ugye az idősebb generációknak a tudásanyaga halmozódik föl. Ez biztosítja a nemzetnek a létét is, meg a folytonosságát. Ugye így mondja ezt Tamási Áron, hogy székelységre visszavetíti ezt a dolgot. Olyan életforma ez, amelyben a legfőbb lény a közösség, amelyben csak az apák és az ifjak követik. Nem történik más, csak az apák és a fiak követik egymást. Ezt kell tudomásul venni mindenkinek, hogy egy vagyok a sorban, az életem arról szól, hogy egy nemzet élheti az életét. És ebben kell beteljesítenem azt a feladat, amit rám szántak. És azt szánták rám, hogy saját magam legyek. Nem a francia cég, meg az izraeli cég, meg az amerikai cég által követelt riport alapján való önmegvalósítás, meg a team munka, hanem hogy önmagam legyek. Önmagam pedig hogy lehetek? Kellene ismernem a magyar hagyományt. Teljes egészében. Hölgyeim és uraim, akkor, amikor a gyereket oda lökik, hogy majd most te tanuld meg a magyar táncokat, ha maga nem tanulta meg, akkor ne csodálkozom, a gyerek nem fogja csinálni. Ha nem tanultuk meg a magyar népdalokat, akkor tanuljuk meg. Mert még egyszer mondom, azon a programon nem estünk át, amire szükségünk volna. A lelkünknek, a testünknek és a szellemünknek szükségünk volna. Az a férfi, aki nem esett át a harcosra való felkészítés folyamatán, ugye régen azt mondták, hogy aki nem volt katona, az a legfontosabb tartalmit veszítette el. Mert a lelkében nem épülhetett fel az a dolog, és most nem arról beszélek, sorozott hadseregnek nem volt értem akkor sem, nem arról szól, ez egy porosz rendszer. És nem arról szól ez a mostani sem, ez meg egy zsoldos rendszer, a zsoldos hadseregnek általában, ezt most nem veszük föl, tehát senki sem hallotta, azt mindig szét szokták verni. Az utolsó zsoldos hadsereget a saját hadvezérének kellett szétverni. Ehhez. Mert ahol a dolog haderő egy szerves kultúrában az arról szól, hogy hitre, reményre és jövőre épít. Nem pedig pénzre. És még egyszer mondom, a magyar ember szerves működése az, hogy ha azt mondom ki gyermednek, hogy kaszálni kell, kaszálni kell. Ha Ha azt mondom, hogy embereket kell kaszálni, akkor embereket kell kaszálni, mert mindenek eljön az ideje. És ezt nem azért teszi meg gonosz, hanem azért, mert tudja, hogy hol a határ, ahol a saját önvédelmét, a saját védelmét, a kultúrájának a védelmét meg kell. És ez, mondom, a másikat emeljük, az ellenségünket is emeljük. De tudjuk, hogy amikor a torkunkra rakják a kést, akkor nem szokjuk, nem hagyjuk, hogy elhúzzák. Hagyománykészletről van szó. Ezt még egyszer mondom, aki, vegyük így szó szerint, aki nem tanulta meg annyira a hagyományt, annyival is kevésbé magyar ember. Sőt, meg is kérdőjelezhetnénk, hogy ez. Az, aki nem tanulta meg a magyar működést, és nem magyar közösségekben, magyar működés szabály szerint élő közösségben nőtt fel, az annyival is kevésbé az. És az, most mondok egy még rosszabbat, aki nem magyar népnyelven tanulta meg a magyar nyelvet, hanem valahol városban, az annyival is kevésbé magyar ember. Mert az az típusú nyelvi szerkezet már nem tartalmaz annyi átfedést, amiről itt Gábor tudott, feleség, igaz? Félelem. Mert ez már nem az szerint a logikai rendszer szerint működik. A nagy nyelvújítók semmit nem tudtak legtöbbször arról, hogy mit is jelent az, hogy magyar nyelv. Hölgyeim és uraim, hogy a magyarság ugye vállalás, vallás kérdése. Nem a vér határozza meg a magyarságot, ahogy Karácsony Sándor mondja, hanem hogy a magyar ember az, aki magyarként él, cselekszik, így van. Azt tekinthető magyar ember. Varadda azt célozza meg, hogy a magyar embereknek a számát növelje. És a szerves kultúra iránti érdeklődő, és abban működni akaró embereket azt mondja, hogy szellemi képzés nagyon fontos. Megvan a lelki tartalom. Az is lehet, hogy megvan. És ez hol? 50 évig élő, 45-50 évig élő férfiakkal, kihaló nemzettel, hol van a szerves kultúra továbbélése, hol van a nép továbbélése? Hol van? Sehol nincs. Ez pedig azt jelenti, hogy vissza kell lépni ebben is a természetes működésben. A munkához vissza kell térni. A teremtő munkához kell visszatérni, hogy a teremtésben való valódi részvételt, a tapasztalati részvételt megérezzük. És vissza kell térni mindazon mozgásokhoz, amik különben arról szólnak. Az élet egy. Ugye? Ahogy a Gábor szokta mondani, hogy kaszáló mozgat a kezünket, de miért nem teszünk bele a kaszát? Mert akkor megvan az értelme. Ugye? Mert mondtam az előbb, hogy a magyar ember nem fog így katázni, hanem táncolni fog, mert akkor az benne van a részét, az életének a részét képezi. Nem fog egy elkülönített dolgot létrehozni. És abban a táncban benne lesz a rítusa és az összes többi egyéb dolog. A régen a szerves kultúrában élő népek mindjárt voltak, a japán is ilyen volt. Meg a Kína is. Csak hát közben épültek a nagyváros. De én most is azt mondom, hogy ott is valaki tanulni akar valamit, akkor nem biztos, hogy a 30 emeletes épületnek a tetején lévő dozsóba kell menni, tanulni. Nem lehet, hogy ott, ahol az kisöreg húzogatja a fűrészt, az eldugott hegyi faluban, lehet, hogy őtőre kellene megtanulni egy pár dolgot. Legfőképpen az emberséget kellene megtanulni. Hölgyeim és uraim, a magyar ember az harcos. Az is, pa is, és a teremtő erőként működő teremtő lény is. Mind együtt. És ahhoz, hogy a tartalmait valóságosan megérje, a harcos létét is meg kell élnie. Ez pedig azt jelenti, hogy itt se kell más csinálnunk, mint amit a magyar hagyománykészlet biztosít a számunkra, az pedig azt jelenti, hogy nullától a halálig a magyar hagyományban kell élnünk, és megkapjuk ezeket a tartalmakat. Én már tudom, hogy megkapjuk ezeket a tartalmakat, mert kipróbáltuk, és mondjak valamit, sokkal gyorsabban működik, mint bármi más. Sokkal hatékonyabb, mint bármi más. És úgy is hatékonyabb, hogy igazából, amit 8 évesen kellett volna megtanulni, ezt én 30 éves embereknek tanítom, még így is hatékonyabb. Mert a tanulásnak a módszerét is, a tanításnak a módszerét is magyar módon kell megoldani. A Karácsony Sándor óta bizony elég kevesen vannak, akik egyszerűen feltetik azt, hogy van alapvetően egy magyar alapanyag, aminek megvannak a képességei, készségei, meg a irányultság, és azt szerint kell meghatározni oktatási programokat és bármelyik más. Most ugye ezt kezdjük elfelejteni. De hát a magyar ember egy valamit tanult meg nagyon gyorsan. Hogyan kell tanulni? A megtanulni, tanulni elv. És utána minden könnyű. Sokkal könnyebb. És az ő módszerükkel felépítve, én el tudok azt érni, úgy látszik valamilyen oknál fogva, hogy az, akit egy-két évvel kezdett el a dolgokkal foglalkozni, és semmi a harcművészettel nem foglalkozott, sőt a bufmez sem ment a testnevelés során. Ezt az emberhez oda megy meg, 5, meg 6, meg 8 dalos mesterek, és azt mondják, hogy csoda volt, amit csinált. Ugyanis olyan még egyszer mondom, döntsük el, miért többet. Ez a típusú hagyományos, meg tudom mutatni, és akár próbált is tehetünk, hogy bezárjuk az egyik szobába két darab gyereket, mondj neki, mindegy, mert hozzám a bénákat is nyugodtan de lehet rakni, akinek csak egy keze van mondjuk, és csak a fokával tud ülni, hogy nem tudom, valami, és én be fogom bizonyítani, hogy aki ebben az oldalon, ezen az oldalon volt egy nap alatt, sokkal több mindent képes lesz megtanulni, mint aki a túloldalon, hogy bárki fog vele foglalkozni, bármilyen zseni. És nem azért, mert én vagyok az okos, hanem mondjak, a hagyománynak a bölcsessége, az most jelen pillanatban nem hiszem, hogy többet tudna mondani ennél a bölcsességnél valami más. Mert ez a magyar hagyománynak a bölcsessége az, ami igazából okos. Mert nem okos, hanem bölcs. És jól felépített. És azért jól felépített, mert több száz generációnak a tudása van mögötte. És mondom, minden eszközt a kezünkbe adtak ahhoz, hogy ezt jól tudjuk működtetni. Ő van igaz? A Balat esetében az azt jelenti, hogy mi nem csinálunk semmi mást, csak a hagyományos magyar nevelési rendszert alkalmazunk. A hagyományos magyar közösség építésnek a rendszerét alkalmazunk, ez pedig azt jelenti, hogy van egy nagyon fontos dolog, amit sokszor szoktam emlegetni. Az a legfontosabb, hogy őszinték legyünk. Olyan közösségi közeget kell létrehozni, ahol, hogyha tudás van, azt szabadon áramol. Magyar embernek ez a létfeltétel, ez az egyik szabadsága. Ugye a magyar embert állandóan szabadsággal próbáljuk azonosítani nagyon sokszor, igaz? Hát a közegünk a szabadságunk. Az pedig azt jelenti, hogy olyan közegeket hozunk létre, olyan közösségi rendszereket építettünk ki szerves kulturális működésünk alatt, ahol az arról szólt, ha megjelent a tudás, akkor egyből láthattuk a másik embernek. Akartuk vele emelni a másikat, mert így érezzük jól magunkat. Ha emelhetjük a másikat, mi magunkban sem szeretünk valamit megtapasztalni, mint élményt, mindjárt keresünk valakit, hogy mutassuk meg neki ezt az élményt, hogy ő is tapasztalhassa ezt a dolgot. Nem minden nép milyen áll. Ha megteremtjük ezt a közeget, akkor könnyű dolgunk van. Most képzeljük el, hogy gyerekeink egy olyan iskolába járnának, ahol nem a legbolondokat, még a legbutábbak akarnak meghatározni, mert a legerőszakosabbak akarnak meghatározni, hogy milyen legyen a közösség felépítése. Ahol, ha valaki tud valamit, az nem bűn. És ahol, ha valaki nem tud valamit, az se az. Ahol az a lényeg, hogy mindenkihez eljusson a tudás. És hogyha odaérkezik, akkor egyből odaadjuk, és nem versenytárs a másik, hanem társ abban, hogy mi is okosabbak, és többet. Hölgyeim és Uraim, a régi magyar közeg ez így működött. Az arról szólt, hogy úgy építették fel a társadalmat, úgy építették fel a iskolájukat, bizony, ahol a nagypapa és a unoka is találkozott benne. Nem a 8 évesek közössége volt az iskola. Aki esetleg nagyjából a partikuláris iskolarendszer, az utolsó magyar iskolarendszerben nagyjából valami képe van. És hölgyeim és Uraim, van egy nagyon fontos dolog, ami miatt most itt tartunk. Szerencsém van, mert több az idősebb ember. Nem mindenhol van így. Ugyanis létrehoztunk egy olyan világot, ami megöli a nagyapákat. És nem lesznek azok soha. Mert nem apáról fiúról száll a hagyomány, hanem nagyapáról unokáról. És akkor, amikor az ember megérne és bölcsebbé várna, akkor még ilyenkával, hatalmas nagy pénz utáni hajszolással befektetjük sorba a 40-50 éves korosztályunkat a koporsóval, a mindenfajta betegséggel. És elveszítjük azokat az embereket, akik életet tapasztalva keserűséget, boldogságot megélve bölcsebbé válhatva, bölcsebbé válva tudnának átadni igazán tudást a következő generációnak. DDT-vel, új piacgazdasággal, megszorító csomagokkal, és bármely mással a legnagyobb bolondériába belezavarni az embereket annak érdekében, ugye, hogy megint csak néhány ezer embernek jól megtömjük a pénztárcáját. Tehát az életünk az egy, és bizony el kell majd döntenünk sokszor. Mondok egy példát, mert a példa jobb, mert hárman össze-vissza beszélek, és nagyon egyhangban szoktam mondani, mert ha el vagyok fáradt, most is látszik, akkor meg főleg. Volt egy német tanárom, német katonai szaknyelvet tanultam tőle, ez egy alezeres volt. Őnek az volt a rendszer, hogy két évig lehetett egy ilyen szellemi elégedéssége fordult, utána vissza kellett menni Németországba. Ezzel lehetett hosszabbítani, hogy itt maradt négy évig. És utána se akart elmenni. Pedig amikor ide jött, akkor azt mondta, hogy hát ez egy kuplerág, ez egy balkán, kosz, mocsok, szemét, bolond emberek, vezetni meg nem tud senki. Tehát ez volt az alapvető felállás. És az az ember, aki így érkezett ide, azt mondta, hogy én nem akarok elmenni. 52 éves volt ekkor. És mondták neki, hogy akkor nem fogja kapni a németországi nyugdíját. Azt mondta, hogy nem érdekli. Azt mondta, hogy de miért mondd erről a pénzről? És mondta, hogy emberek, én már 52 éves vagyok. Nem tudom, hogy meddig élek. És az a néhány év, ami hátra van, én azt nem vagyok hajlandó még egyszer Hannoverben elérni. Bogár környékén, vagyis Egerbelnék függően, Bogás környékén, ott kettő darab ilyen parasztházat felújított, végre volt valami, ami az övé. Ez volt az első szerzemény, ami az övé volt, mert addig ő csak itt dobálták egyik helyőrségből a másikba. Családját elveszítette, ilyen élettel nem is lehet más csinálni. Ráadásul megszerette, hogy a magyar pánikát, ez egy más kérdés. Jó, így jött. Így van. És azt mondta, hogy ő végre megtalálta a helyét, ahol barátok vannak, ahol valódi közösség van, és ő innét ebből a meleg emberi tartásból, ő nem akar elmenni még egyszer oda a hideg éjszakra. És ő nem tudja, hogy meddig él tovább. De őt ez már nem érdekel tovább, jobban mennyi pénz, hogyan, azt mondja, hagyjanak engem már végén, 52 éves vagyok. A édesapám 59 évesen halt meg. Én nem tudom, mennyi van hátra, nekem minden nap nagyon fontos már. És vegyük észre, hogy lehetünk 10 évesek, 17, 20, 30, 70, minden nap fontos a számunkra. A kérdés az, hogy abban a működésben éljük le ezeket napokat, amit gondolunk. Legyünk őszinték, ennek a világnak a szekerét mi toljuk? Ha mi nem tolnánk, ez már rég összeomlott volna. Már rég összeomlott volna. Ha a sok menedzser, az nem fog beállni oda, hogy meghúzza a kapának a végét. Majd nézzük meg, mondok egy egyszerű dolgot, mindenki nézze meg a saját munkahelyét. Ha nem igaz, amit mondok, akkor most már lehet dobálni hozzá mindent. Mondom, hogy hogyan néz ki a munka, a saját munkahelyét. Mondjuk vegyük egy megszorításokon. Vesikom a szemem, megszorításokon. Mindenhol, aki dolgozik bárhol, bármilyen adatság szinten is, pontosan tudja, hogy hol lehetne takarékoskodni, és hogyan lehetne azt megoldani a saját szintjén. De ez lehetetlen megvalósítani, mert a főnökök semmiről nem tudnak. Vagy érdekeltek abból, hogy ez a rendszer így maradjon fönn. És mindenhol azt veszük észre, hogy hajjaj, de úgy lopnak ebből a rendszerből minden szinten, amennyit csak lehet. És hogyha én felemelném a szolomat attól a pillanattól fogva, már azt mondanák, hogy kívültágosabb, mert van jelentkező, aki a népszabadságban, a sárgai aluljáróból szeretnék jelentkezni, hogy itt legyen. Így van? És akkor végül is ki az, aki tolja ennek a dolognak a szekerét? Hölgyeim és uraim, az egy valamit azért fontos megjegyeznünk. A magyar ember rengeteget tud nyelni. Nyel, ahogy Karácsony Sándor mondja, csak egyszer eléri azt a határt, amikor már nincs mit tovább lenyelni, vagyis már nem lehet tovább, mert a saját működése az élete függelentől okra, akkor kiborítja a vilitát, akkor jön egy ötlenkezéses szakasz. Ha önök úgy érzik, hogy a munkahelyükön, ahol dolgoznak és tesznek különböző dolgokat, hogy egy kicsit a fásultság jelenti neked, akkor egyetlen dolog miatt van, mert az a közeg nem magyar módon működik, ebből kifolyólag önök kénytelenek visszahúzódni egy ilyen közönyös állapotba, mert csak így tudja önmagát megvédeni. Ott, ahol viszont a kollégák vigyorognak egymással, meg nagyon jóban vannak egymással, ott kiderül, hogy a főnök se úgy viselkedik. Hanem őben is egyfajta közvetlenség van, teljesen másképpen építette fel a struktúrát. Milyen mellé rendelt struktúrában működik. És ennek a nyomai még mindig itt vannak rajtunk, és működnek. A barantában is mellé rendelt struktúráról beszélünk. Például nincs mesterszemlélet. Ennek van egy nagyon egyszerű oka. Ha én figyelmedre beszélgetek, bármire megpróbálom megtanítani, amit információ visszaállomlik öntől, ahol én ugyanannyit tanulok. Akkor most ki kit tanított? Ki kinek a mestere? Aki minél több emberrel foglalkozik, annak annál több mestere van. Mert annál több emberen keresztül ment végig az a tudás, ami alapján az ő tudása ki tudott alakulni. És ezért nincs a maradában mesterszemlélet, mert a régi magyaroknál sem volt az. És van még egy másik nagyon fontos dolog, hogy egy ember teljesítménye, emberi tartása és a közösségért való munkája alapján lehet vezetőnek megítélni és annak találni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ilyenfajta demokráciának, ami most van, nincs értelme. Ugye mi a demokráciának ennek a mostani állapota? Itt van valaki, akit idehoztuk Szombathelyről, képviselőnek Kecskemétre, és én egy darab egész egyénként ide mindenki szavazhat ő rá. De ez igazából akár is nézik, ez csak egy piramis. És a piramisok még amellett, hogy sokáig szoktak állni, de örökké nem tartanak ki. Már csak egyetlen egy dolog miatt, mert a piramisnak a köve nem él. Azok a társadalmi berendezkedések, meg azok a formák, amelyek viszont ugye beszéltünk a zárszerűségről, azok élnek. Azok élőnök jelképeznek valóságosan is. Ha úgy döntenének az emberek, hogy mi tizen választunk magunk közül egyet, mert tudjuk, hogy ki az, együtt élünk vele és dolgozunk, és tudjuk, hogy apja, anyja becsületes volt, nagyapja egy karakán rendes pásztorember, és hogy nem csaptak be soha senkit, akkor azt lehet vezetőnek választani. De az olyan embert, akit idehoznak, és nem tudjuk, hogy előtte vajon kiket gyilkoltatott meg. Ki csapott be, vezetett félre annak érdekében, hogy idáig eljusson, azokra hogyan választunk és hogyan szabtunk. A harmad esetében is úgy működik a dolog, hogy a közösség maga dönti el, hogy ki a vezetője. Mert a szerves működés mutatja meg. Ha pedig nem jön létre ilyen típusú működés, akkor a közösség úgyis felbomlik és felosztik. Hagyományról volt szó. Barantáról volt szó, testmozgásról volt szó. Ebben van egy nagyon fontos mondani való, hogy ugye ki az, aki megnyeri a jövőt. Mi azt szeretnénk, hogy legyen magyar ember a jövőben. Így van? Tartson neve, míg a föld tart. Azt szeretnénk, hogy legyenek magyar emberek a jövőben, akik ezt a kultúrát viszik valahogyan tovább. Hát hogyan lesz meg? Hát a gyerekekkel foglalkozik. Na most akkor azt még egyszer mondom, ha a kigyelmetek nem tanulták meg a táncot, a zenét, a közösségalkotást, hogy bármennyibet azonnal pótolják. Mert a gyerek azt fogja csinálni, amit a szüleitől lát. Amit a nagyapjától, az anyjától, apjától lát. Azt fogja csinálni. Én 2 éves kisfiam az ostorozni akar, íjazni akar, táncolni akar, mindent akar velünk csinálni, mert ő akar csatlakozni ehhez a közeghez. Nem kényszeríti senki, hogy ő most postora szeletelje fel a csalánt a kezemben 2 évesen. Nem én kényszerítettem, ő akarta, hogy működtesse ezt a dolgot. Nem én mondtam, hogy fejjel lefelé kell a boldáskalon csulókni, vagy pedig fölülni a lónak a hátára, mondjuk 3 hónaposan. Ő akarta. Ha látja, akkor azt fogja végrehajtani. És még egyszer, ez mindannyiunk felelőssége. Most mondok el, amit a Gábor nem szívesen szeret hallani, az pedig arról szól, hogy ami 10 évesen kellett volna megélnünk, az 10 évesen kellett volna megélnünk. Ez biztosul, ezt nem szabad elfelejteni. Lehet ezeket a tartalmakat 30 évesen megtapasztalni, és pótolni valamennyire, de nem sikerül igazából teljes mértékig bepótolni. És én azt mondom, hogy ettől meg ne ijedjünk meg. Azért ne ijedjünk meg, mert legalább a mi részünkre jutott a felismerés, hogy újból magyar emberek akarunk lenni, és ha jól végezzük a dolgunkat, és mindent megtanulunk ahhoz, amitől magyar emberek lehetünk, akkor a következő generációkat, ha már működnek is ezek a közösségeink ráadásul, meg megcsináljuk a rítusainkat is, és betartjuk ezeknek a szabályait, és visszavisszük az embereket újból a teremtő erő felé, és a gyermekeinek része lesz munkában, teremtő munkában, és afelé visszük őket, akkor ő nekik már teljességgel, ugye? A születés pillanatától fogva magyar emberként élheti az életét. Hát, valójában őszintén akkor, amikor felvonultunk már is erősen, nem biztos, hogy mindenképpen a magyar embernek a mintájára valósultunk fel. Ezt mondom én is, pedig már még én nekem is volt részem ebben a dologban, hogy fel kellett mondani Május Erzsénynek, és vinni kellett a vörös cseppel minden lángon körülöttem, úgyhogy szívű dolgok. Viszont nekünk jut az a felismerés, hogy újból visszatállunk a megyerbe. És van egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatosan, hogy a gyermekeinknek pedig, amellett, hogy biztos út van, és lehetőség arra, hogy valóságosan magyar emberként éljék meg az életüket, és ne kelljen kiállni mindennek nyűgér baját, amivel újból vissza lehet állítani a magyar működést, emellett nekünk lehet még több örömünk ehhez a dologhoz. Higgyük el, hogy az előttünk lévő generációk nem rontottak el semmit. Méghozzá azért nem rontottak el semmit, mert mi itt vagyunk. Most például ebben a teremben ennyi. Ők eljutottak bennünket odáig, hogy mégis újból felébredt az igény a magyar kultúra iránt, a szerves működés iránt, és ez egyre nagyobb elánnal jelenik meg a világban. Az ő sorsuk az volt, hogy minket idáig eljuttassanak. És ha ezt elfogadjuk, hogy mi már egy lépcsővel ember magasabbak vagyunk, és magasabbra léptünk, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a következő generációnak nálunk ennél sokkal több lesz, és ez a világnak a rendje. El a szerves tudást nagyon sokszor próbálták elnyegni a világban. Ez a kétfajta működés, a szerves és a nem szerves működés az örökös harcát vívja. Most ő azt gondolja, hogy ő van nyerőben, miközben már látjuk az ő pusztulását, meg az összeomlását. Ezt különben ő is érzi. De szeretné meggyőzni saját magát arról, hogy ezt túl fogja valahogy élni. A saját maga pusztulását nem tudja túlélni. De ő különben abban is elégedett, hogyha tovább. Hogy ő az, aki később pusztul ebben a működésben. Ő abban is elégedett. Nem probléma, hogyha nem éli túl senki. Csak ő legyen az utolsó, aki majd sorra kerül, aki majd a utolsó darab virágot leteheti, de hát az is csak jelképes, mert ő már addig azért a virágokat minden fogja pusztítani. Van egy nagyon fontos dolog. Nagyon tudatosan kell ezt a feladatot felvállalni. Egyszer megkerestek engem azzal, hogy akkor már körülbelül volt 1000 barantás, de abból egy ilyen 200-300 fős tüntető tömeget gyorsan össze lehet szedni. Ugye itt azért fontos egy ilyen tömeg, mert akkor az bármikor meg lehet mozdítani, mert valaki mond neki valamit, csak akkor megy. Hát nem úgy működik, hogy hát nem tudok menni, igaz, hogy 30-an vagyunk, de hogyha menni kell valahova, akkor csak ketten. Akkor annyian vagyunk. Hát ezt tudomásul kell, akkor annyian vagyunk. És azt mondták nekem, hogy sághegyhez kötözzük oda magunkat. Így. Mert hogy ki fogják vágni a fákat. És mondtam, hogy csinálnak egy utat Brazíliában. Mert akkor mi is elmennénk oda az őserdőben megnézni magunkat, hát mi is töblögi módjára oda kötözzük magunkat a fához. És mondtam, hogy ez azt hitték, hogy viccelek. Aztán azt mondta, hogy miért viccelődök ezzel a dologgal, és akkor azt mondtam neki, hogy azért, mert ön nem vesz engem komolyan. És én nem értek egyet azzal, hogy nem szaladatákat kértem, mondom, igen. Csak van egy nagyon fontos dolog, hogy magának, ezt komolyan kell, mennyi fát ültetett el eddig életében. Tehát azt én megértem, hogy hány fához kötözte oda magát, nem az a mérce, az a mérce, hogy eddig hány fát ültetett el. És a mi esetünkben, aki azt mondja, hogy igen, a szerves működésben ezt fontosnak tartjuk, meg a magyar kultúrát fontosnak tartjuk, meg az életet tartjuk fontosnak, és az élet az a szellemi alapvetésünk, akkor megmondom például, hogyan lehet természetet védeni aktívan. Hogyan lehet hagyományt megélni, aktívan lehet hagyományt megölni. Nem őrizgetni kell a hagyományt. Őrizze azt a trezor, meg a múzeum. A hagyományt megélni kell. Ha a természetet akarom védeni, mint a teremtett világ ránk vesz a részét, azt művelni kell. Meg kell teremteni azt az állapotot, amikor az ember nem elvesz, hanem az emberi működéssel több lesz maga a Föld. Ez pedig azt jelenti, hogy vegyük azt a 5-10-20 hektár földet, menjen rá oda a család, és ütesse a teremtett világ rendje szerint. Elvetett meg a legtöbbet is, nem akkor, amikor oda kötötte magát a Greenpeace jogvédő mozgalomnak a félharcosaként valamelyik hajó orrára. Nem akkor, akkor, amikor a munkát vállalja föl, ezt a munkát, a teremtő munkát vállalja föl. Hölgyeim és uraim, hogyha itt most közülünk mindenki, akinek családja van, azt mondja, hogy 30 hektárt. Én a családom oda vállalok. Egy kis Magyarországot már tudnánk összeadni. Ami a teremtett világ rendje szerint tudna működni. Vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy dolgozzunk itt. Vagyunk. Nem szoktunk el a teremtett, a teremtéstől, nem szoktunk el az emberi teremtő erőtől, nem szoktunk el elég kínálni. Megmondjam, hogy miért van a Balanta? Hát a Balanta azért van, hogy ha kell, megvédjük magunkat, és ha kell, harcot vívjunk. Ha kell, harcot vívjunk kaszával, kapával, csontkovácsolással, bármilyen mással azért, hogy a magyar embert újból abba a helyzetébe emeljük, abba a testi helyzetébe emeljük, ami a lelkét, meg a szellemét is tudja emelni. Hogy újból ebbe a helyzetébe kerüljön, és ezt elismertessük a világgal. Mert ez erről szól. Aki eddig mondjuk egy Balanta válogatottnak a bemutatóját látta, eddig mindenki azt mondta, hogy csodálatos. És nem azért csodálatos, mert ezt mi így tanítottuk, meg így működtek, hanem azért, mert a régiek ezt hagyták ránk. Egy csodálatos dolgot hagytak ránk. Nemrég tanítványaim voltak itt Bulgáriában, és hát ott a bulgárok azok döbbenten hallottak, mert még látták azt, hogy ők mit tudnak. És azt mondták, hogy mekkora szerencsék van a magyaroknak, hogy nekik van ilyen. Mármint, hogy Balanta. Van ilyen nekik. Hogy nekik lenne ilyen. Hölgyeim és uraim, valamikor a bulgárok, vagyis a bolgárok. Ugye testvérnép volt. Most egy kicsit másképpen működnek, másbe került a többségben, és most az országuk a legnagyobb kietlen pusztasága. Valamikori bulgár kertészek világa. 5 millió ember lakik már csak az országban, ahol valamikor 8 millióan éltek. És ők úgy lépnek most be az unióval, hölgyeim és uraim, hogy az összes terasz, ami valamikor a legcsodálatosabb gyümölcsöket termelte, és ellátta vele az egész Balkánt, az mind gaz. És Bulgária minden élelmiszerbe behozatalra szorul. A termelőerőt kiszervezte saját maga alul. Megmondjam, hogy ki a nehéz helyzetben lévő ország. Ők, nem mi. Ők az igazán nehéz helyzetben lévők. És ők fognak nagyon messzire indulni, talán nem is tudnak visszalépni. Kérdés megint csak az, van-e bennünk annyi erő, hogy megfejem azt a kecskét, megműveljem azt a földet, és a gyerekemnek tisztességes emberhez való munkát adjak a kezébe. Hogy becsülje a teremtő erőt. És nem fogom azt mondani, hogy hát ez mind bolondság, idealizmus az egész. De ne felejtsük el, ahogy múlnak az évek, majd visszakapom mindazt, amit úgy tettem, ahogy kellett. Ha valaki azt mondja, én valaki megkezdi tőlem, hogy nem lesz, mert nekem is már biztos, hogy nem lesz nyugdíja semmilyen szinten. Akármilyen magánnyugdíjpénztárnak, akármennyi pénz fizetek be, kötelező jelleggel is. Hölgyeim és uraim, tudják, milyen nyugdíj? Az a legjobb nyugdíj, amikor az embernek gyermekei vannak, akik értenek a teremtő erő munkájához. Mennyi teremtő erő működik. Mert ezek az emberek, ezek tökéletesen képesek biztosítani egy embernek az öregkorát. Nem az állam fogja biztosítani, meg a külső pénzek fogják biztosítani, hanem a gyermekemnek a teremtőre, és annak a teremtőre akkor lesz nagy, meg akkor lesz elég, ha bennem is elég volt, és eleget adtam át ebből a tudásból. Akkor lesz elég. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy csak a testi részére mondjam. A testünk 97%-a, 98%-a egy év alatt molekuláris szinten is átalakul. Ez azt jelenti, hogy minden anyag, még a DNS-ünk is megváltozik. Egy új anyag kerül. Hú, azt a kutya mindenki. Feleségem lesz.
Lejár a bangát.
Igen. Próbálok.
Na, azért látszik ki az uraháznál.
Én csak a fej vagyok, ha a nyakat látani tegeket. Hú, de hol hagytam, akkor most nagyon
megint. Szíj és atlát a feleség.
Viszonylag, mert most itt nagyon lesz az. Mikor hagytam abba? Igen, a testről beszélek, a 90.
Az utolsó az az volt, hogy a nyak hogy fordult.
Igen. A 98%-ban.
Kiadva jött a hívás.
98%-ban beszéltem, a 98%-ig az a lényeg, hogy egy sulai, hogy amikor kimegyünk az utcára, szemből jön velünk egy nagy tömeg, a, mondjuk a zebránál. És szemből jön egy tömeg. Akkor ezt úgy hívják, hogy a rendes modellezésre, hogy szemből két lábon járó pétisó zsákok jönnek felé. Mert ha valaki a természetes közegből ide kerül és a Tesco-ból érkezik, akkor egy év alatt, hölgyeim és uraim, a pétiszorsó zsák jön velünk szembe. Mert a testét ebből építette föl. Semmi nincs benne, ami a földnél benne kéne, hogy legyen. Az utolsó darab nyomelem, az összes ásványi anyag, az mind blokkolva van. Vegyszerekkel, mindenfajta egyéb más dologgal, és a szuperfoszfát és a pétisó, most már válogathatunk, ugye, hogy milyen színű zsákok vagyunk, jön velünk szembe. És ne csodálkozzunk róla, hogyha azért vagyunk betegek, mert elszakadtunk a földtől. Semmilyen tartalma nem jön oda már oda a mi testünkben, ami abból származtatott és oda tart. Azok vagyunk, hogy amit megiszunk, meg amit megeszünk. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy ha semmivé változtatjuk az életünket, és ha semmivel töltjük fel a testünket, akkor azok is leszünk. A magyar ember nagyon azt mondja, hogy hát, vegyünk magyar termékeket. De hát milyen terméket vegyünk? Mit tegyünk? Én nem vagyok naturista, tehát nem fogok csak zöldséget tenni. Csak azért már szünetbe szültünk róla. Hogy tegyünk, ami él? Hogy honnan tudjuk, hogy mi az, hogy él, akkor gyorsan elmondom. A boiler csirke nem él. Nem láttam még egyetlen boiler csirkének se utódját. Az a búza nem él, amit hogyha két év múlva el szeretnék vetni, mert amit learadtunk, utána nem nő ki. Mert az csak úgy lehet, egy technológiával lehet életbe tartani, akkor az nem él. Abban nincs erő, nincs teremtő erő. Ha valami önmagát nem képes fönntartani, az nem él. Az abban nincs teremtő erő. Ha ilyet teszek meg, akkor csak egyfelé tartok, ha nem létezés irányába lépek el, a lehető legnagyobb lépésekkel. És akkor, amikor kiderül, hogy a gyógyszereit csak azért találták ki, hogy lehető nagy pénzzel sem bele keresni, hogy a vitaminjaink azok habatkát sem érnek, és mi soha nem összeskedő önbecsapás, hogy a nagy holiosztikus masszázsunk és egyebünk, az kutya,
ki nem úgy.
A kutya fülecsér ahhoz képest, amit mondjuk egy régen egy kenőasszony tudott, és tudott működtetni, akkor gondolkodjunk el, hogy vajon ki volt az, aki megtagadta a tudást. És milyen szinten tagadtuk meg azokat. A magyar ember azt úgy hívják, hogy a primitív objektivitás irányába lépett el. Ezt egy egyik jó indulatlanak a primitív objektivitás. Ez azt jelenti, hogy hát én élni szeretnék, és hiszem halálható. Hát bizonyítsa be, az a világ, hogy tud működni. Nem tudta bebizonyítani, mert azért vagyunk most is itt, mert nem bizonyította be. De van egy nagyon fontos dolog, hogy a szerves kultúrában névő emberek is azokat hangoztatók. Hát elhiszem nektek, hogy kell ezt csinálni, ha látom. Ha látom rajtatok, hogy így ilyen, meg így csinálják. És tudjuk, hogy milyen gyorsan megy ez a dolog? Azok, akik elkezdtek ilyen dolgokkal foglalkozni, az életi során több ezer emberre vannak hatással. Hát hölgyeim és uraim, itt vagyunk elég sokan ebben a teremben, úgyhogy ezt már meg is oldatjuk bácsi, és hogy megyen minden eddig kapcsolatban. Ha látják, ugyanennyi emberre lesznek hatással. Ha látják. Garantával az a célunk, hogy egy nagyon fiatal, dinamikus generációt indítsuk el az útjára. A magadja hozzá a szellemi tudást, mi adjuk hozzá testi képességeket, és azt próbáljuk elérni, hogy egyfajta, hát azt kérték egyszer tőlem, hogy vezetői legyenek, új vezetői legyenek a magyarságnak, tehát ez túl nagy feladat ebből a szempontból, mert a közösségnek kell megválasztani a vezetőket, viszont ők képesek arra, hogy közösséget tudjanak magukra szervezni és teremteni. Hát ez egy érdekes harcművészet, igaz? Hát valami egészen másról szól, mint csak arról, hogy lemegyünk és edzünk egyet. Hát igen, valaki ebből kilépett. Azt mondta, hogy egy szektás jellegű magatartás az, hogy valaki elénekli az Isten áldja meg a magyar kezdetű népdal. Vagy az is egy szektás magatartás, hogy áldást adunk a legfiatalabb emberre, ami közöttünk van. Ja, és az, hogy megszokták ölelni egymást a jó barátok, az, hogy áldja meg szektás dolgot el is tudok képzelni. Vagy az, hogy a unoka meg a nagyapa együtt van bent. Van olyan csapatunk, ami egy nagy család, arról szól. Végis 5-6 család van benne, mert a nagyapa, az összes fia, annak az összes gyereke és családja és mindene, az alkotja a csapatot. Az alkotja az egyeseket. Mert úgy gondoljuk, hogy így érdemes működni újból. Az egyik legnagyobb bajunk az, hogy a generációk nincsenek egymás mellett, ezért a fiatal nem tanulja meg, hogy hogy kell a még fiatalabbal bánni, az idősebb nem tudja átadni a tapasztalását. És mondok még egy nagyon fontos dolgot, aki fiatalokkal foglalkozik, és állandóan közelükben van, az milyen lesz? Fiatalosabb lesz. Az ő érdekük is, hogy ebben a munkában részt vegyenek, mert az aktív öregkorukat így tudják kitolni. Hát ki a fene akar 90 éves koráig élni, úgyhogy 50 évesen már moccani se tud, és a feje itt egy nagy süket loppalon. Senki. És a régiek azért tudtak nagyok lenni. Az a pásztor azért tudott 86 évesen olyan tartással állni, a botjára támaszkodva, mert ez a tudás volt mögötte. A tiszta fejnek, ugye? Lehet ganélyos a cizmája, de a feje legyen tiszta. Mert a feje az volt tiszta. Hát igen, van kicsit fordítva. Hát, hölgyeim és uraim, a Banatára annyit kell tudni, nem használunk benne semmilyen más dolgot, csak ami magyar. Hát itt aztán mindenki próbált az idő folyamán kitalálni, hogy hát ezt a innét Mongóliába hozták, meg izéről, van itt minden. Ha már olyan is van, hogy ez a románok harcművészete volt valamikor, csak milyen dolgok. Már volt ilyen, de a bánfőgyéről találkoztam ezzel a jelenséggel, mi valójában loptuk a román harcművészetet, hát mondtam egy mutatság már meg, mert eddig nem láttuk sehol. Van egy másik ilyen jellegű dolgom, hogy mi feldolgoztuk azokat az anyagokat is, amik például a felvidéki szlováksággal kapcsolatos. És hajlandók vagyunk nekik megtanítani, hogy ők már legyenek szlovákok végre. De ezt meg fogjuk tenni a románságtól is. Tehát, hogy ők, nekik van kedvük románnak lenni, akkor majd szólunk, és akkor jöjjenek ide, és a magyarok tanulják meg, hogy lehet ezt csinálni. Egyetlen egy dolog miatt, mert ők nem becsülték ezt a tartalmat olyan sokra, mint amennyire emlegetik ők saját magukat ebből a részéről. És azért ezt szoktam mondani, hogy ezt Pozsonyban és Révényben is elmondom, 4000 szlovák előtt is elmondom én ezt ugyanúgy. És érdekes módon tudják, mit szoktak csinálni? Bólogatni szoktak. Hogy igen, tényleg így kéne, hogy legyen. Itt nem a népeknek a különbözőségéről van szó, hanem arról, hogy valaki az életet támogatja, és az élet szerint, egyre szerint akar elérni. Na, hát persze, de vannak emberek, akik részt akarnak venni, meg vannak, akik nem. Még egyszer Pap Gábornak a szavait próbálom mondani, hogy nem az a lényeg, hogy egy másik nép mit csinál, és miért csinálja azt, amit csinál. És ezzel töltse már az időt, energiát, az utolsó darab, kezdem is ebben merüljön ki, hogy azt, már megint mit csináltak? Jaj, most megint a nyakunkon vannak, már megint. Jaj. A kérdésem az, hogy a magyar ember miért nem azt csinálja, mert az ő dolga. Miért nem abba tölti az idejét? Ugyanis olyan elején az előadásain abban kezdtem, hogy volt ez a harcművészeti fesztivál. Ott elhangzott a bemondó, aki amúgy egy Shaolin templomban szerzetes. Te elmondta, hogy hölgyeim és uraim, itt volt ez a baranta bemutató. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek van egy súlyos kötelessége, aki ebben az országban más nemzetek harcművészetével foglalkozik, pótolnia kell a sajátjában való hiányosságot. És azt mondta, hogy én leszek az első, aki beállok a tanítványok sorába. Hát, hogyha ezt ilyen messziről meg tudja tenni egy ember, akkor aki közel van ehhez a dologhoz, az ugyanúgy tegye meg. A parancsa nem arról szól, hogy majd hölgyeknek nincsen benne hely például.
Mert
megmondták az anárból,
hogy puha, ez valami.
Hát emberről volt, ha nem fél.
Emberről volt. Én szeretném mondani, tényleg itt helye van mindenkinek. Az itt el szeretnék mondani ahhoz, hogyha a harci tartalmak benne vannak az embernek a felkészít, tehát a személyiségfejlesztési modellünkben, akkor hogyha egy nő nem találkozott ezen tartalmakkal, nem ő neki kell harcolni. Találkozni kell ezen tartalmakkal, hogy tudja, hogy a fiának mind kell keresztül mennie. Neki ezzel kapcsolatban élményének kell lenni. Két nagy soron nem beszélve, hogyha véletlenül nincs egy zrínyi otthon, akkor egy zrínyi olna is jól jön. Elnézést, az a típusú magatartás, hogy fogom magammal szétvetem az ágyon és elkezdek sikoltozni, hogy mentsenek meg. Ez nem biztos, hogy elég hiteles a házodának, amikor hazajön. De csak itt próbáltam, Gábor mondta néha felvenni.
Talán
nagyobb
a
plázs
volt a
válasz. Tényleg nem akarom elhúzni az időt, mert én az a hajlamos vagyok, és Gábor is azért van itt, hogy erre felírja a figyelmemet. Zárom a dolgot néhány alap gondolattal, és ez körülbelül 5-6-7-8-9 percen belül megint. Ez a következőről szól. Itt én most már majdnem 6 éve próbáltam elindítani, 5 éve legalább. Már próbáltam valami csapatot elindítani, és azt tudom, hogy egy nehéz közeg fecskerült ebből a szempontból, mert háromszor próbálkoztam, mind a háromszor leszékos embereket találtam meg. Ez nem amiatt történt, mert a fecskerültek erre nem alkalmasak, vagy valami okoknál fogva. Én nem voltam ehhez igazából felnőve, nem voltam elég kecskemétés, nem voltam elég hírös megény ahhoz, hogy ez jó sikerüljön. Én reménykedem benne, hogy ugye most nagyjából itt a környék, itt Cegléd, Szentes, Sornok,
megyek már is, amikor.
Cegléd, Szentes a környéken már megvannak ezek a csapatok, és én reménykedem benne, hogy egyre dinamikusabban működnek. Most vannak, akik már, akivel reménykedem, mert nagyon sokat tudnak, tehát van, aki már elég sokat tud, van olyan csapat itt a környéken, aki még nem tud elég sokat, de ez csak időkérdése, hogy meg fog változni. Azért annyit szeretnék elmondani, hogy az elkövetkező 10 évben a mi falatunk az, hogy körülbelül 6-700 magyar helységben ott legyünk. Tehát én ezt tűztem ki célul az elkövetkező időben. Ez a mostani növekedésnek az ütemével, meg hogyha kétszer megtaposnak bennünket, és végigmegy rajtunk a T-64-es, ez menni fog. Tehát ennél már csak többet lesz, hogyha igaz. Az is igaz, hogy a Barantából divatot csináltak. Hát nem divatot csináljunk a Barantából. Ez elsősorban abban nyilatkozik meg, hogy amikor hamisítanak valamit, akkor már jön, ahol divatban van. A hamisítás nagyon egyszerűen működik, azt mondjuk, hogy Baranta csapatok vagyunk, és akkor valamit csinálunk. De még életünkben nem találkoztunk a magyar kultúrának az alapelemeivel se. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Bárkinek segítünk abban, hogy ezeket a tartalmakat meg tudja tanulni, és hogy ezeket a közösségi szervezetben el tudja indítani. A legfontosabb, amit el kell mondanom, az viszont lelki jellegű tartalom, azt pedig minden alkalommal el szoktam mondani, nem vagy, hogy itt is elmondom, igaz? Az pedig a következőről szól. Hát arra az egy vagyok a sorban, azt ne felejtsük el. Még visszatérnék arra, hogy bár a két hullusban még nem nagyon mertem mondani az ott a házigazdáknak, de hogy a hulló, ugye, amit mondtam, hogy azért van, hogy a fészket azt előkészítse arra, hogy a solyomnak legyen fészke. És a hollú meg a súlyom nem nagyon szokta szeretni egymást. Ezt mondtam már? Ezt ott tudom, de így már nem mondtam, így még nem mondtam, de... nem mi vagyunk a súlyomok. És merünk varjak lenni, meg hollók, akik előkészítik, meg megcsinálják a fészket, azoknak a súlyomok, akik kirepülhetnek. Ugye aki tudja, hogy a súlyomok azok nem raknak fészket, hanem ezeknek a fészkébe rakják bele a tojásaikat, és hát higgyük el, hogy ez is egy nagyon fontos feladat, hogyha a két hollósnak, mind a pálosoknak, mind a mondjuk Mátyás királynak elég volt a holló feladatát ellátni, akkor mi, akkor nekünk a varjú is elég lesz, ezt higgyük el. De a lényeg, hogy az a bizonyos sólyom elkezdjen szállni fölfelé, és a fönti teremtő erő között és a földi teremtő erő között meg tudja teremteni a valódi kapcsolatot. Mert ezért van, ez a küldetése, ez a népnek ennek a sorsa. A hölgyeim és uraim, ne felejtsék soha, maguk előtt itt valamikor magyari emberek éltek. Magukért éltek, dolgoztak, szenvedtek, szerettek. Vérüket, könnyüket, verejtéküket hullajtották azért, hogy figyelmeteknek otthonuk, házuk, családjuk, haszájuk és jövőjük legyen. Ne felejtsék a régót magyarokat. Azt se felejtsék, hogy akik az életben előttünk jártak, azok a halálban is előttünk tartak. És ha majd kigyemezek, kopogtatnak, át kell lépni azon a bizonyos kapun, akkor reméljük ezt a hangot hallják majd. Hé, te lélek, én megismerlek, te magyar ember vagy, közéig tartozol, itt is csináltunk néked otthon és hazát, és vártunk már nagyon. Hát ezért kéne élni, hogy felismerjenek bennünket, hogy tudják, hogy kik vagyunk. És hogy igazából jól tudjam zárni a dolgot, itt most nagyon nehéz megvalósítani, mivel hogy kört nem lehet megállni. Hát akkor csak ének, de ez nekem nagyon nehezen esik. Ugye az elején felhívtam a figyelmet arra, hogy az nyeri meg a jövőt, aki a fiatalokat megnyeri. Kigyermednek, önnek meg önnek, nem csak a saját gyerekei a sajátjai, hanem minden magyar gyermek a sajátja. És ha komolyan hiszik és gondolják mindazt, amit az erdős magyar műveltségről, meg tudásról tudni kell, akkor a legfontosabb feladatunk azt tartják, hogy ezekhez a gyerekekhez minél jobban és minél mélyebben jusson el az az információ, az a tudás, az a hagyomány, ami a magyar embert jelenti. Semmi más dolguk nincs. Amúgy ez az algoritmus, ez elvégzi a feladatát. Semmi. Nem kell hozzá a legkiválóbb pedagógusoknak a műveit százezer számban elolvasni, és mi sorolhatnám az összes nevelési tanácsadóval kapcsolatos egyébkületű dolgokat. Ennyi dolgok van. És azok a gyerekek elkezdenek szárnyalni. És fölemelkednek a mi kis sárga, koszott, varjú, meg hollófészkeinkről abban az irányba, ahova igazából szántuk őket. Ővelük kell a legtöbbet foglalkozni, és aki ezt megtette, az valóságosan megtett mindent annak érdekében, hogy a magyar nevet tartson, míg a föld tart. És addig fogunk élni. Hölgyeim és uraim, ezt vegye mindenki tudomásul. Az az ember, aki megtagadja a hagyományt, meg az egy vagyok a sorban elvet, az azt jelenti, hogy az ő tudására, személyére, közvetítő erejére, teremtő képességére nincs szükség. Mert ő ebben nem akar részt venni. Az az ember, amikor csengetik az utolsót, meghal. Az az ember, aki tudomásul veszi. Egy vagyok a sorban, és az én erőm arról szól, hogy a népen tovább éljen. Az abban a tudásban él tovább, amit közvetített, és amivel hozzárakta saját magát. És addig él, míg ez a nép él. Nem addig, míg emlékeznek rá, hanem addig, amíg ez a nép él. Döntse el mindenki, ki mikor akar meghalni, és hogyan. Hát, hölgyeim és uraim, van egy darab ének, amit szeretnék, hogy elénekelnék itt közösen. Szerintem nagyon sokan tudják, én nagyon rosszul énekelek. Ráadásul be is tudok rekedve. Rá, hogy nem szereti azt, ahogyan énekelünk.
Ne, az teljesen jó.
Teljesen
dallam nem jó.
Csak a dallam nem jó. Ez pedig, amiről szólna, ez... egy szurdopüspökében még sok mindenhol gyűjtött népdalról van szó. Ezt a baronta egyfajta himnuszának választotta, és erre is esküszünk. Tehát amikor új baronta csapatot fogadunk, mert nem embereket fogadunk magunk közé, közösségeket fogadunk magunk közé, akkor erre esküszünk meg. Tanulok és tanítok azért, hogy a magyar meze tartson még a földtartót. Tehát erre kérnék bennünket, hogy ezt énekeljük elég közösen a végére. Na, arra kérnék mindenkit, hogy aki nagyon jól tudja, az jöjjön már ide kifelé, hogy erősítse az én semmire való hangomat. De ezt most komolyan mondom, ki ne, de tudjál, gyere már kicsi, mert kész.
Jön háttársnak.
Isten áldja meg, mondja, tartson meg, még a földtart. Erről van a szó. Nézzen, hogy gyertek már ki, hogy aki tudja, az jöjjön ki. De tényleg most nem. Azért van, hagyj erősítsenek már engem ebben a dolgokban.
De ízibe! Majd
szöveg közben lehet itt. Amúgy inkább azt mondom, hogy inkább sírjon. Na, kérem, nem tudja több ember?
Majd most megtanuljam.
Elég rossz énekarunk van, most meg kell tudni.
Ez a gá-gá-gáz van, daláda.
Ne tanítsuk meg?
Dehogy nem
tanítsuk. Tehát akkor elénekeljük először, jó? És akkor utána, hogyha aki úgy gondolja, hogy meg szeretné tanulni, az itt marad, és beleverjük. Az egésznek a lényeget. Húha, már egy nyilatot itt valami?
Persze. De én nem kérdik van.
Kész.
És mások. Nincs be vagyok.
Éppen szeretne szervetlenül nyőjön a pohár. Éreztem.
Nyőjön a pohár és víz, hogy rosszabb legyen.
Ez igazából oldott kép is. Valamiből nem is kell, az látom.
Most, hogy leittuk magunkat, már menni fog.
Mondok még egy másik dolgot, addig, hogy ezt megiszom. Én amúgy abszinens vagyok, sportolóként értem az életemet. De azt szoktam mindig mondani, amikor ezt erdélyek tanítottak meg rá, vagy azt mondtam, hogy abszinens vagyok, és kínáltad a pálinkával. Mondom, de hát én nem iszok, de ez a rég pálinka. Ezt tudomásul vettem, és azóta, hogyha valaki saját maga által termel valamiből, borból, egyébből, egy piszikét megkóstolok, és akkor azt tudomásul veszem, hogy igen, az ő által, az ő teremtő ereje működik abban a dologban, úgyhogy én ilyen képesek vagyok, ilyen kompromisszumokra is, az félelmetlen.
Ilyenre mi is.
Fölírják.
Diszlexiás vagyok.
Amúgy különben állom, hogy az írás, az, amit most írunk, az sehogy se. Tehát a magyar ember nem így tanul. Megmondjam, hogy tanul? Hát az is igaz, hogy rovás van, és a természetes kötött dolog. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, hogy ezt meg lehet 5 perc alatt úgy tanulni, hogy senki soha nem felejti el, és lehet küzdködni az írással, meg az énekkel együtt, hogy órákon keresztül, hogy sose tanulunk meg. Tehát kegyetlen szoktam lenni ezekben a módszerekben. Ez Barantafalú is képzeljék el, azért csak mondom. Már földet is kaptunk hozzá, ja és lássam, a Magfalván is kaptunk, azt mondták, hogy ott is építsük valami eset. Nagyon sok. Sőt, már Erdélyben is már felajánlott a földet. Felcsúton lesz, meg a másik pedig Gomba mellett, és Székely udvar helyre mellett lesz a harmadik. Tehát építkezünk, dolgozunk, és van egy nagyon fontos dolog, nem fogadunk el az államtól semmit, egy forintot se, semmilyen szinten, egy pályázatot se írunk, úgyhogy ha összeomlik az ország ebből a részéből, akkor számunkra nem omlott össze semmi. Igen. Akkor váljunk oda, hogy lássák, igaz?
Na, jövő. Vagy majd így töröljük közben.
A lényeg rendőrse. Ilyen rossz énekarság volt, mint szerintem.
De legalább kimenekülnek a világból, és az is egy aktív dolog.
Na, hát egy van, de kérek mindenkit, hogy kicsit gondoljunk el azoknak az embereknek a érzésére, a világába, akik meg is akik megteremtették ezt a dalt.
Szerintem jobban járunk. Ennyi nincs.
Nagyon rossz, hogy nekik néha főleg akkor fáradt.
Hányan meg a magyar tartson neve, míg a föld tar paradicsom hazájában.
Thank you.